A két japán város, Hiroshima és Nagasaki bombázása a II. Világháborút lezáró katonai művelet volt 1945-ben. A bombázást az amerikai légierő hajtotta végre, és mindmáig ez a két eset az egyedüli példa nukleáris fegyverek háborús alkalmazására. A japán városokat leromboló gyújtóbombás hadművelet után a szövetséges erők már Japán inváziójára készültek, zárójelben ez volt az Operation Downfall, a bukás hadművelet zárójelbe zárva. A háború az európai hadszíntéren véget ért, amikor a náci Németország 1945. május 8-án aláírta a fegyverletételi nyilatkozatot, de a csendes óceáni hadszíntéren tovább folyt. Az Egyesült Királysággal és a Kínai Köztársasággal körültve július 26-án az Amerikai Egyesült Államok a Potsdami nyilatkozatban határozottan felszólította a japán fegyveres erőket a feltétel nélküli megadásra, gyors és teljes pusztulással fenyegetve. Ám ezt a Szigetország kormánya figyelmen kívül hagyta. 1945. augusztusára a szövetségesek Manhattan terve már túl volt az atombomba kifejlesztésén és a tesztelésén, és az amerikai légierő 509. összetett csoportja már rendelkezett olyan a Silver Plate fedőnév alatt felkészített B-29-esekkel, amelyek képesek voltak azt el is juttatni a Mariana-szigetekig, Tinianról Japánig. Mivel Japán nem reagált, ezért Harry S. Truman, amerikai elnök elrendelte a bombázást. Augusztus 6-án Hiroshima-ra egy Little Boy nevű urántöltetű, majd 9-én Nagasaki-ra egy Fat Man típusú plutónium töltetű atombombát dobtak le, előbb itt az Enola Gay, utóbb itt a boxcar bombázó fedélzetéről. A bombázások utáni 4 hónapban Hiroshima-ban megközelítőleg 90 és 166 ezer, Nagasaki-ban 60 és 80 ezer közötti ember hunyt el a bombázások hatásainak következtében, nagyjából felük a bombázások napjain. A következő hónapokban számtalan ember halt bele a sugárbetegségbe, az égési sérülésekbe és az egyéb sebesülésekbe vagy a sugárzás következtében kialakult egyéb betegségbe. Bár Hiroshima-nak volt jókora helyőrsége is, mindkét városban többségében civilek vesztették életüket. Augusztus 15-én, 6 nappal Nagasaki bombázása után és 7 nappal a Szovjetunió hadüzenetének bejelentése után Japán feltétel nélkül megadta magát a szövetséges erőknek. A megadási nyilatkozatot szeptember 2-án írták alá, ezzel hivatalosan is lezárva a II. Világháborút. A bombázások szerepe a megadásban és a felvetődő etikai, morális kérdések máig heves viták tárgyát képzik. Forrás ugye, Wikipédia, szabad enciklopédia, de teljesen mindegy ez. Hogy miért is ez a téma, vagy hát ez nem csak téma, csak hogy miért kezdtem ezzel. Ugye tavaly megjelent ugye a Oppenheimer című film, néhány hónapja próbáltuk végignézni Ivettel, de hát ugye családosként gyermek mellett, 4 éves kislány mellett nem igazán lehetett egy ilyen 3 órás filmet nézni, úgyhogy fel is hagytunk ezzel a próbálkozással. Majd egyszer talán végignézzük nyugodtan, ha már a lányunk nem igazán foglalkozik velünk. Aztán ugye csak annyi, hogy volt egy nagyon frankó kis zene a filmben, aminek megtaláltam egy nagyon jó változatát, ami nagyon-nagyon megtetszett nekem, aztán majd természetesen kifejezetten és csak is kizárólag oktatási céllal és teljesen ingyen és bérmentve, ugye tudjátok, SolarPod Podcast az gyakorlatilag egy ingyenes akármi marhaság az általam, és illetve ha már így az elején ennyit beszéltem, szeptemberig valószínűleg ez lesz az utolsó podcast, egy kicsit foglalkozom az itthoni dolgokkal, mert kicsit én is nem stresszelem magamat, hogy most mikor készüljek fel a podcastre, hogy megtehetem, ugye, mert hát miért ne tehetném meg, nektek előre is kívánok kellemes nyarat, pihenést, ha lesz egyáltalán, vagy ha dolgoztok, akkor legalább élvezjetek, amit csináltok. Én jelen pillanatban nagyon élvezem az új munkahelyemet, és úgy néz ki, hogy 2,5 hónap alatt többet sikerült elérnem az új helyen, mint az előző helyen. 19 év alatt már, mint a megbecsülésemet illetően, vagy inkább a rólam alkotott képet illetően, igen. Szerencsére, ugye, oda már egy más ember lépett be, nem mint a mostani helyre, mint az előzőre 2005-ben. Az ember változik, bár valahogy ezt képtelenek vagyunk elfogadni, és hogyha valakiről kialakítottunk a kezdetek kezdetén egy képet, akkor hajlamosak vagyunk hosszú éveken keresztül ugyanazt gondolni arról az emberről, még akkor is, ha az az ember már gyakorlatilag egy teljesen más ember lett, teljesen megváltozott. Na mindegy, 2024. április 27-e van, szombat este, én Lisó vagyok, ez még mindig a SolarPod Podcast, elég remélem egy érdekes témával készültem nektek, meg a Carl Sagan Korok és Démonok felolvasásának folytatásával, úgyhogy kezdjünk!
Would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Vishnu takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds."
Ethan Siegel, magyar hangja Lisovszky Sándor, vagyis borvirágos magyar hangja Lisovszky Sándor, yeah! Képzeljétek el, ismét egy Big Think-es cikkfordítással készültem nektek, amelyet szintén Ethan Siegel írt, bár szegény, valami miatt, nem tudom pontosan mi miatt, de betegállományban van, valószínűleg műtétje volt, majd május 6-án tér vissza a Big Thing oldalára, bigthing.com oldalára, aztán így osztogatja meg a korábbi cikkét, az egy 2021-es cikk, a címe az, angolul, ha jól ejtem, The Unsurprising Non-Detection of Intelligent Aliens, vagyis az intelligens idegenek nem meglepő nem észlelése. Természetesen a cink, a munkahelyemen sokat dolgozom cinkkel. Tehát a cikknek a linkje, meg a maga a fordítás, amit csináltam, a podcast leírásában, ugye, ahogy szoktam, belinkelem, meg minden forrást, amit felhasználtam, meg fogtok találni a podcast leírásában. Mit is szerettem volna mondani? Ja igen, hát ugye azért a egómat azért mindig egy kicsit így simogatni kell. Néha azért rá szoktam nézni, vagy rákeresek a podcastre így a neten, hogy van-e bármi érdekesség, és találtam egy oldalt, ahol több mint 800 feliratkozója van a podcastnek, akkor a Podcast Addicton 400 fölött, meg iTunes-on is van néhány, illetve ugye a Spotify-on is. Úgyhogy azért már ez 1500-at karcolja a podcastre feliratkozók száma, ha csak a fele ennyi ember hallgatja, hát én hihetetlen komolyan nem akarom elhinni. Köszönöm szépen, hogy hallgattok, már elég régóta, ugye, 2016 óta. Na de kezdjük is akkor a cikket. Tehát még egyszer, Ethan Siegel, az intelligens idegenek nem meglepő, nem észlelése. Az élet nagyon korán keletkezett a Földön. Néhány milliárd év után itt vagyunk, intelligensek, hát én idézőjelbe tenném, és technológiailag fejlettek. Hol van mindenki más? Az intelligens Földön kívüliek, ha léteznek a galaxisban vagy az univerzumban, számos jelből észlelhetőek lehetnek. Elektromágneses jelekből, bolygómódosulásokból, vagy épp azért, mert űrutazók. De eddig nem találtunk bizonyítékot lakott idegen bolygóra. Lehet, hogy valóban egyedül vagyunk az univerzumban, de az őszinte válasz az, hogy nem tudunk eleget a vonatkozó valószínűségekről ahhoz, hogy végleges következtetéseket vonjunk le. A Földön túli élet első felfedezésé még várat magára. Lényegi megállapítások. Réges-régen, zenét le kell halkítanom magamnak, mert túl hangos, réges-régen Enrico Fermi egy egyszerű kérdést tett fel, pusztán a csillagokra nézve, bár ugye én úgy olvastam, hogy éppen vacsorázott Tell Redivel, meg egyéb tudósokkal. Hol van mindenki? Where is everybody? Kérem szépen, where is everybody? Hol a picsában vannak a földönkívüliek, hogyha ilyen nagy ez a világegyetem? Hogyha egy üvegbor után mondhatta ezt, hát nem hiszem el, hát itt vagyunk, hát tudjuk, hogy hatalmas a világ, ez a galaxisunk, tele vagy csillagokkal, valószínűleg bolygókkal. Mégis miért nem találkoztunk még hozzánk hasonló intelligens lényekkel? A ma Fermi paradoxonként ismert kérdésre számos lehetséges megoldás létezik, de egyes magyarázatok sokkal egyszerűbbek, mint mások, nevezetesen, hogy nincs más rajtunk kívül. Ennek ellenére a legáltalánosabb módszer annak megbecslésére, hogy kik lehetnek még odakint, a Drake egyenletet soha nem lett volna szabad használni. Megtárgyaljuk, hogyan is kell ezt tudományosan megbecsülni. Ha valaha is felnézett egy sötét és tiszta éjszakai égboltra, mindig ugyanazt érezhette, mint én. Egy érzést, mely hívogat és vonz bennünket, hogy felfedezzük és rácsodálkozzunk arra, mi van ott a világűr nagy mélységeiben. Minden távoli pislákoló fényes pont nem csak egy csillag, hanem egy lehetőség, esély is. Esély bolygókra, biokémiára, életre. Ha igazán szabadjára engedjük a fantáziánkat, akár valami jobb létezését is elképzelhetjük, mint a puszta élet, például az intelligens, öntudatos és technológiailag fejlett civilizációk létezését. De ez felvet egy kérdést, amely az emberiséget generációk óta foglalkoztatja. Ha az élet összetevői közösek, és mi természetes módon fejlődtünk, akkor hol van mindenki más? Sokan közülünk következetesen variációkat írnak erről a kérdésről, köztük Franco, Camporeale, Oleg, Alex, Naomi, Zoe, Epley, és olyan kérdéseket tesznek fel, mint a Fermi paradoxon néhányszor előkerült legutóbbi olvasmányaimban. A következő dolgoknak van bármilyen köze a Földön túli élet lehetőségeihez? mint például a fénynél gyorsabb utazás, rádiócsillapítás, ritka elemek elegendő rendelkezésre állása, az emberek egyesülése a gépekkel. Lenyűgöző dolog az ilyesfajta spekuláció, de még jobb, ha tudományos alapokra helyezzük a hangsúlyt. Vessünk most egy mélyreható pillantást arra, hogy mit tudunk valójában mindarról, ami odakint van. Ha meg akarjuk érteni, hogy az univerzum hogyan teremt intelligens életet, két dolgot kell figyelembe vennünk. Először is mérlegelnünk kell azokat a lépéseket, amelyek szükségesek voltak ahhoz, melyek a mi létezésünkhöz vezettek. És akkor el kell gondolkodnunk azon, hogyan alakulhat ki az intelligens élet olyan körülmények között, amelyek eltérnek a miénktől, és ahol csak lehetséges, meg kell győződnünk arról, hogy ezt kvantitatíven a lehető legpontosabban végezzük. Gondoskodnunk kell arról is, hogy ne tegyünk megalapozatlan feltételezéseket, és ne essünk bele a számos logikai tévedés egyikébe sem, mint például az idézőjeles bizonyíték hiányának és a idézőjeles hiány bizonyítékának összemosása, vagy a post hoc ergo propter hoc, zárójelben ez lett később, ezért ez okozta zárójel bezárva tévedésbe. Azt is fontos megtanulni, hogyan ne becsüljük meg, mi van odakint. Két túlságosan is gyakori hibát követnek el az emberek, még a legbrilliánsabb tudósok is, amikor ezt a kérdést mérlegelik. Az egyik az, hogy pontszerű becsléseket adnak a következőhöz. Lehet, hogy nem ismerjük ezt a paramétert, de azért becsüljük meg. Ami viszonylag értelmetlen. Ha ilyen becslést készít, annak csak akkor van értelme, ha megad egy bizonytalansági tartományt, hibasávokat, vagy más valószínűségű előrejelzőt. Óriási különbség van aközött, hogy azt mondod, hogy valaminek az esélyét 1-100-hoz 10%-os bizonytalansággal, 1000%-os bizonytalansággal, vagy egy kétirányú bizonytalansággal, ahol akár 1-10-hez is lehet, de előfordulhat, hogy egyáltalán nincs alsó határ. De a másik hiba, amit az emberek elkövetnek, talán a leggyakoribb az összes közül, amikor a Fermi paradoxon megválaszolásáról van szó, a Drake egyenlet felhasználása. A Drake egyenlet sok érdekes tanulsággal szolgál, és amikor először megjelent, tudományos szempontból óriási eredmény volt. Első ízben feszegetett egy látszólag ismeretlennek tűnő kérdést, hogy hány intelligens, űrutazó civilizáció létezhet manapság a galaxisunkban, melyet apróbb kérdések sorozatára bontott, amelyeket egyenként megoldhatunk. Mérhetünk vagy becsülhetünk például olyan dolgokat, mint a csillagkeletkezés üteme a tejútrendszerben, ja, igen, illetve, bocsánat, csak itt megszakítottam az adást, mert köhögtem egy nagyot, mert amióta a gyerek óvodába jár, azóta minden, amit hazahoz, onnan betegséget, az ki akar engem nyírni. Tehát, mérhetünk vagy becsülhetünk például olyan dolgokat, mint a csillagkeletkezés üteme a tejútrendszerben, a bolygókkal rendelkező csillagok aránya, a potenciálisan életet fenntartó bolygók átlagos száma a bolygókkal rendelkező csillagok körül, azon bolygók töredéke, amelyeken élet lehet, és amelyek valójában életteliek. Az élettel rendelkező bolygók azon része, amelyek intelligens életet fejlesztenek ki. Az intelligensen lakott bolygók azon része, amelyek érzékelhető jeleket bocsátanak ki, és az az idő, ameddig az ilyen civilizációk továbbra is kibocsátják ezeket a jeleket. Ha ezeket a dolgokat összeszorozzuk, akkor egy becslést kapunk az aktív civilizációk számáról, amelyeket ma potenciálisan észlelhetünk. Ám azonnal néhány komoly problémába ütközünk. Először is megmértük a csillagkeletkezés sebességét a tejútrendszerben, és valójában nagyon jól ismerjük. Sajnos, ha figyelembe vennénk, vagy venné a csillagkeletkezési sebességet, és megszorozná az univerzum életkorával a forró ősrobbanás óta, akkor szinte csillagok nélkül maradna maga a tejútrendszer. Kijönne, hogy a tejútrendszernek összesen körülbelül 10 milliárd csillagot kellett volna alkotni a kozmikus történelmünk során. Tudom, hogy a 10 milliárd valószínűleg nagy számnak hangzik, de a galaxisunkban lévő csillagok tényleges becsült számához képest, ami több mint 400 milliárd, csak 2-3%. Szerencsére könnyű beazonosítani, hogy miért olyan téves ez a módszer, amelyel kiszámítjuk, hány csillagot alkottunk, és amiről azt gondolná, hogy a galaxisban lévő csillagok teljes számát megadja. A felületes ok meglehetősen nyilvánvaló. A csillagkeletkezési sebesség nem állandó kozmikus történelmünk során. Megértettük, hogy az univerzum csillagok nélkül született, amelyek az első körülbelül 200 millió évben kezdtek kialakulni. Megtudtuk, hogy a csillagkeletkezés kozmikus történelmünk első 3 milliárd évében növekedett, elérte a csúcsot, és azóta is csökken. Helyileg valószínűleg csillagkeletkezési kitöréseket tapasztaltunk, amikor elnyeltük a kisebb, kísérő galaxisokat, és akár egy újabb kitörést is tapasztalhatunk, amikor a Magellán felhők és az Andromeda gravitációs hatást fejtenek ki a gázra, porra és más semleges elemekre, anyagra a saját galaxisunkban. De ez csak a felülete oka annak, hogy a Drake egyenlet ma problémás. A mélyebb ok az, hogy a Drake egyenlet, amikor megjelent, olyan feltételezést tett az univerzumról, amelyről ma már tudjuk, hogy nem igaz. Azt feltételezte, hogy a világegyetem örökkévaló és statikus az időben. Amint azt csak néhány évvel ezután megtudtuk, hogy Frank Drake először javasolta az egyenletet, az univerzum nem állandósult állapotban létezik, ahol az időben változatlan, hanem egy forró, sűrű, energikus és gyorsan táguló állapotból fejlődött ki. A forró ősrobbanás, amely a kozmikus múltunkban egy véges időtartam alatt történt. Ehelyett egy sokkal produktívabb út az, ha kiszámítjuk azokat a mennyiségeket, amelyekről most bizonyos szintű bizonyossággal beszélhetünk. Majd a lehető legfelelősség teljesebb módon tovább lépünk a nagy kozmikus ismeretlenekhez. Ellentétben a mintegy 60 évvel ezelőtti helyzettel, amikor először javasolták a Drake egyenletet, most kiváló elképzelésünk van arról, hogy milyen az univerzumunk a tejútrendszeren és a helyi csoporton belül és azon túl is. Értjük, hogy mik a létező csillagok különböző populációi, és milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy nehéz elemeket, kőzetbolygókat hozzunk létre, és lehetővé tegyük bonyolult kémia és fontos reakciók lehetőségét, mint például energiatároló molekulák képződését nem másból, mint a mindenütt jelenlévő építőelemekből és a csillagfényből. Sokat tanultunk a sajátunkon kívüli csillagok körül létező bolygók típusairól és mennyiségéről is, az exobolygókról. 30 évvel ezelőtt még csak a legelső bolygóinkat fedeztük fel a napon kívüli csillagok körül. 2021 végén közeledünk az óriási 5000 megerősített exobolygóhoz, ugye ezt már meg is haladtuk. És persze, biztosan vannak torzítások az adatainkban, elsősorban azokat a bolygókat észleljük, amelyeket legkönnyebb észlelni, de tudjuk, hogyan kezeljük ezeket a torzításokat. Ahelyett, hogy azon kellene spekulálnunk, hány csillag keletkezik, hánynak van bolygója, rendszerenként hány bolygón van életpotenciál, stb., valóban hasznosíthatunk néhány kiváló adatot. Itt, a modern tejútrendszerben már tudjuk, hány csillag van, hogyan oszlanak meg azok a csillag különböző populációkra, hány bolygó jut egy csillagra, hány ilyen bolygó rendelkezik a megfelelő elemösszetétellel ahhoz, hogy összetett kémiához vezessen, hány ilyen bolygó lehet alkalmas az életre? Ezen a téren valóban egyszerű megbízható becslést adni arra vonatkozóan, hogy hány potenciálisan lakható bolygó található galaxisunkban. Valójában ezt a számítást többféleképpen is elvégezhetjük, csak azért, hogy megmutassuk tudáskészletünk erejét. A tejútrendszer körülbelül 400 milliárd csillagából 80% vörös törpe, 18% olyan, mint a nap, és csak 2% túl nehéz vagy túl rövid életű ahhoz, hogy érdekes legyen az élet utáni kutatás számára. Amennyire meg tudjuk állapítani, csillagrendszerenként körülbelül 5-10 bolygó található, és körülbelül 1-2 bolygó van azon a pályán, amit minden csillag körül a lakható zónának nevezünk. A napszerű csillagok körül létező bolygók közül úgy gondoljuk, hogy méretüket tekintve megközelítőleg 20%-uk Földhöz hasonló. Ennél nagyobb százalékban vannak földiek a gyakoribb vörös törpe csillagok körül. Ha konzervatív módon feltételezzük, hogy a vörös törpe rendszerek egyáltalán nem lakhatók, de a napszerű rendszerek igen, akkor nincs más dolgunk, mint megszorozni a következő számokat. A csillagok száma 400 milliárd, az élet fenntartásához szükséges napszerű csillagok aránya 0,18, a potenciálisan lakható zónában várható bolygók száma releváns csillagonként 1,5, és a Földhöz hasonló méretű bolygók hányada 0,20. Ezután becslést adunk a tejútrendszer potenciálisan lakott bolygóinak számáról, na most kapaszkodjatok meg, iszok egy korty vizet. 21 milliárd 600 millió. És most iszok egy korty bort, mert igazából annyira jelentéktelenek vagyunk, hogy ez az, tehát tényleg, szóval komolyan, tehát ha nem csinálnánk semmit, a világegyetemet akkor se érdekelni. Sőt, ha kinyírnánk magunkat úgy, hogy lebombázzuk az összes várost atombombával, meg satöbbivel, akkor se érdekelne a világegyetemet, hogy mi a szart csinálunk magunkkal. Sőt, az sem érdekli a világegyetemet, hogy öregszem, hogy egyre szarabbak a fogaim. Senkit nem érdekel. Még az embereket se érdekli, hát még a világegyetemet. Úgyhogy egészségetekre. Szóval igazából, tényleg most jó, nem azt mondom, hogy vágjuk fel az ereinket, akasszuk fel magunkat, meg ilyesmi, és akkor nincs semmi értelme az életünknek. Igen, valahogy az kell, hogy legyen az értelme az életünknek, hogy haladjunk előre, hogy tanuljunk, hogy jobbak legyünk, mint az elődeink voltak, hogy előrébb vigyük a társadalmat, mint amennyire az elődeink tudták vinni, nem pedig vissza az időben, mint ahogy jelenleg tapasztaljuk, akár itthon, Magyarországon. Szóval én nem értem, tényleg komolyan, és akkor még mindenféle dologban, majdnem nem hiszünk, ugye, hogy van valaki, aki figyelő, hogy mit csinálunk, senkit nem érdekel, hogy mit csinálunk a titkos szolgálatokon kívül. Szóval mindegy, na, egészségetekre. És igazából én sem értem, tényleg, szóval, ugye, jó, persze, tudom, hogy milyen társadalomban élünk, tudom, hogy minek kell megfelelni ahhoz, hogy boldogulni tudjak, minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy az adott területen, ahol épp dolgozom, jót tegyek, és nem leszarom egyébként, mert szerettem az új helyet, meg szerettem az előzőt is, tehát, hogy beleadok apait, anyait, tehát magaménak érzem a vállalatot, persze bizonyos határokon belül. Szóval nem azt mondom, tehát én is megyek előre a dolgokkal, de tényleg, hogyha nagy összképet nézitek, kicsit eltávolodtok, még mert fejben megpróbáltok eltávolodni, magatok mögött hagyjátok az összes problémátokat, mindent, ha tudjátok, ugye vannak azért elég komoly problémák, tehát ha mondjuk nekem lenne mondjuk egy halálos betegségem, akkor lehet, hogy nem így beszélnék, mint ahogy ugye Karsai úrnak is, aki most azért küzd, hogy a kegyes halált tegyék lehetővé Magyarországon is, és hogy egyre rosszabb egyébként az állapota, nem tudom mennyire hallottatok erről a dologról. Egy fiatal ember, aki néhány évvel ezelőtt még aktívan küzdősportolt, szép karrierje volt, normálisan élte az életét, utazgatott, egyik napról a másikra megtudta, hogy halálos beteg, és annyira észnél van, tehát hihetetlen, hogy tudta, hogy mi vár rá, és tudta, hogy itthon ez nem lehetséges, és jogászként megpróbált mindent megtenni azért, hogy egy hasonló helyzetben bármelyik embertársunk tisztességgel és megfelelő körülmények között hagyhassa el a földi létet. Tudom, hogy mindig eltérek a tártól, de ez annyira megérintett ez a dolog, és annyira szánalmas, ahogy a jelenlegi magyar kormánynak a jogi bizottsága reagál erre az egész, és azt mondják, hogy amit az Isten adott nekünk, az ellen nem tehetünk semmit. Basszátok meg az isteneteket. Ja. Szóval, mindegy. Szóval, igen, ezt most kimondtam. Mindegy, nyári szünet lesz. Szóval hihetetlen komolyan, hogy még mindig itt tart ez a civilizáció, és akkor kicsit megyünk távolabb tőlünk, akkor még durvább ez a helyzet, érted? Tehát hihetetlen, hogy még mindig itt tart ez a bolygó. Tényleg az, igen, pont ez jutott eszembe délután, azt kívánom, hogy bárcsak megjelenne egy földön kívüli civilizáció a bolygón körül, aminek az a célja, hogy leigázzon minket, akkor végre egységesen cselekedne az emberiség, nem pedig egymás ellen. Ja, nem hiszem, mert tényleg nem értem, miért az a cél, hogy jó, értem, hogy miért ez a cél, hogy sok hülye legyen, mert annál könnyebb kihasználni az embereket. Basszus, már megint belementem a mélységeibe a dolgoknak. Annyi minden nyomaszt el nem tudjátok képzelni, és annyira haragszom a társadalomra, hogy fiatalon vagy addig, tehát hogy hülyén akart engem tartani. Most nem azt mondom, hogy most okos vagyok, de hogy annál sokkal hülyébben akart tartani, mint ahol most tartok. és hogy tényleg azok a fontos dolgok, hogy éppen volt-e valami kamu UFO észlelés, vagy hogy belengetik, hogy jaj, egy új aszteroida közelít a Föld felé, ami ugye akár több millió, vagy több százezer kilométeres súron megy el mellettünk, és semmilyen befolyással nem bír az életünket kapcsolatosan. Annyi, addig csinálják ezt az egészet, míg egyszer tényleg nem jön egy, nem közelít felénk egy katasztrofális méretű objektum, ami belénk csapódik, és hiába írnak majd akármit, mindenki le fogja szarni, csak teszik a dolgukat, nem veszik majd komolyan, mert mindenhol az a cél, hogy kell az olvasottság, ebből van a bevétel, olvasottság, jönnek a reklámok, minél nagyobb az olvasottság, annál több reklám megrendelésünk lesz, mert nagy az olvasottságunk. Ki a faszt érdekel, hogy hitelesek vagyunk-e, hogy megfelelő információt szolgáltatunk a társadalomnak? Kit érdekel? Senkit, bazd meg, senkit. Elegem van ebből a rohadt társadalomból, ahol komolyan mondom, annyira szeretném, hogyha egy ilyen csettintéssel basszus megváltozna minden. És nem az lenne, hogy mindenki szarik bele mindenbe, minden majd a másik megcsinálja. Hát azért fizettem az adót, hogy megcsinálják. Szanaszét dobálják a szemetet, maguk alá szarnak, mocskos körülmények között élnek. Hihetetlen, gyerekek. És ez nem csak nálunk van. Nem csak nálunk. Ó, hú, most nagyon kikeltem magamból. Na mindegy. Sajnálom. Ezt gondolom. De elméletileg még egy szabad országban élünk. A kurva élet. Hú, most nagyon. Pedig amúgy nincs semmi baj. Nincs semmi baj, tehát tényleg minden rendben van, csak rohadtul nyomaszt ez az egész. Tehát 21 milliárd 600 millió, érted? Ez egy durva becslés, ennél kisebb lesz majd a végleges szám egyébként, ami a cikk végén megjelenik, de akkor is, basszus, 21 milliárd. El tudjátok képzelni? Ezt el tudtok képzelni ekkora számot? Magatok előtt láttok ennyi bolygót? Ennyi csillagrendszert, ennyi napszerű csillagot, ahol tehát el tudjátok képzelni, és ez csak a tejútrendszer, ez csak a mi galaxisunk. Még hány milliárd más galaxis van az világegyetemben? Szorozzátok fel. És valószínűleg tartom, hogy mindenhol ugyanezek a problémák vannak, ahol civilizált lények kifejlődnek. Igen, ahol... Sodrok egy cigarettát, és rá fogok gyújtani. Majd kirakok max egy 18-as karikát a podcasthez, hogy ez csak 18 éven felülieknek ajánlott. Hagyfaszkapok a világunktól. Mindegy, ja. Tragédia, tényleg. Na, biztos, én gondolom rosszul. Persze, én vagyok a hülye, tudom. Tudom, ez a szembe megyek az autópályán, és akkor... Jaj, drágám! Most mondják be, hogy egy őrült szembe halad az autópályán, egy! Hát mindenki! Na mindegy, ja. Na szóval... Nincs értelme ennyi számjegyet használni. A 20 milliárd is egész jó. De emlékeznünk kell arra is, hogy ezeknek a számoknak vannak bizonytalanságai. Lehet, hogy csak 200 milliárd csillag van a galaxisunkban, becslésünk fele. Egyes csillagokban túl alacsony a fémtartalom, amit a csillagászok az univerzum nehéz elemeinek neveznek, ugye gyakorlatilag a hidrogénet meg a héliumon kívül minden fémnek neveznek, mindegy. Ahhoz, hogy a bolygók fenntartsák az életet, de ez az arány kicsi. Bizonyosan kevesebb, mint 10%. Előfordulhat, hogy egyes csillagoknak nincsenek bolygói, de ez a százalékos arány is kicsi. Bizonyosan kevesebb, mint 20%. A lakható zóna lehet nagyobb vagy szűkebb, mint gondolnánk, további megközelítőleg 33%-os bizonytalanságot vegyünk a becslésünk közt. És nem vettünk túl jó mintát az exobolygó populáció tömeg per sugár részének alsó végéből. A becslésünk szerint 20% a Földhöz hasonló méretű, felfelé vagy lefelé is nőhet, ezért észszerű 25%-os bizonytalanságot állítani erre a számra. Összességében 5 milliárd potenciálisan lakható bolygó lehet a tejútrendszerben, de ez lehet akár 50 milliárd is. Ha a vörös törpe rendszerek potenciálisan lakhatók is, akkor ez a szám a 10-szeresére is nőhet. Ugyanakkor sok olyan dolog, ami miatt a múltban aggódtunk, valószínűleg nem számít különösebben így vagy úgy, mint például, hogy egy bolygónak van-e nagyobb holdja vagy sem, hogy van-e a csillagrendszerében Jupiterhez hasonló világ, ugye nálunk a Jupiter elég sokat segített abban, hogy tisztára pucolta a Föld körüli pályát, és magához vonzotta a különböző nagyobb méretű aszteroidákat, üstökösöket, stb. Akár a galaktikus központ közelében, ugye, vagy attól távol helyezkedik el a rendszer, akár egy, vagy akár több csillagos rendszer része. De ezen túlmenően még mindig van néhány nagy, jelentős ismeretlenünk, ahol a kozmikus tudatlanságunk szintje valóban megdöbbentő. Tudjuk, hogy az élethez szükséges összetevők mindenütt jelen vannak, amerre csak nézzünk. Aszteroidákban, a galaktikus központban lévő gázban, a hatalmas, újonnan formálódó csillagok körüli kiáramlásokban, sőt, a naprendszerünk más bolygóinak és holdjainak légkörében és felszínén is. De még az összes nyers összetevő mellett is mekkora a potenciálisan lakott bolygók azon része, ahol az élet valójában a nem életből, élettelenből keletkezett. Carl Sagan eredeti kozmosz sorozatában 0,1 és 10%-ot adott meg ennek az értéknek, és azt állította, hogy ez egy konzervatív szám. Nem feltétlenül ez a helyzet. Nehéz lehet az élet. Csak azért, mert a Föld történetének korai szakaszában keletkezett, még nem jelenti azt, hogy a bolygók jelentős részén valóban van, vagy valaha is volt élet. Lehet közel 100% az arány, vagy 10%, vagy 1%, vagy 1%, vagy egy a millióhoz az esély, hogy az élet nem életből fakad. Ha visszatekerjük az órát és újraindítjuk a Földet, mekkora a valószínűsége annak, hogy itt élet keletkezett és virágzott volna? Tudatlanságunk elképesztő. Tudatlanságunk elképesztő. Ezt csak úgy mondom hangsúlyosan. Hasonlóképpen, ha egyszer felbukkan az élet, milyen gyakran tűnik el, és milyen gyakran tart ki sok milliárd évig. Milyen gyakran marad viszonylag egyszerű állapotban, amikor nem tud komplexitást, differenciálódást, többsejtűséget vagy szexuális szaporodást kialakítani. Milyen gyakran néz ki úgy az élet több milliárd év elteltével, mint a földi, a kambriumi robbanás kezdetén. Ismétetlen nincs tudomásunk arról, hogy ez hogyan működhet. Ha úgy becsüljük, hogy ez az esetek 10%-ában fordul elő, ez észszerű, de lehet 90% is ugyanúgy, ahogy 0,1% is. Megfigyelési vagy kísérleti bizonyítékok nélkül, amelyek a helyes irányba terelnének bennünket, egyszerűen becsapjuk magunkat, ha határozottan állítjuk a fentieket. Továbbá tudjuk, hogy miután a Földön az élet bonyolultá, differenciáltá, többsejtűvé és szexuálisan szaporodóvá vált, még mindig több mint 500 millió évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy létrejöjjön egy technológiailag fejlett faj, és ez valószínűleg csak a véletlenszerűség eredménye. Milyen gyakran fordul ez elő? Van értelme ezt a valószínűséget százalékban kifejezni, vagy ez olyan ritka esemény, mint ötször egymás után nyernénk meg a Powerball lottót? Továbbá, meddig tart ez a technológiailag kifinomult élettartam? Lesz-e valaha több bolygóból álló, vagy akár csillagközi civilizáció, vagy a technológiailag fejlettből a kihalt állapotba való haladás viszonylag gyors? Ezen a ponton olyan nagyok a bizonytalanságaink, hogy rendkívül észszerű, hogy nem csak az ember lehet az egyetlen intelligens élet a tejútrendszerben, hanem az egész megfigyelhető univerzumban, amely valószínűleg több mint billiószor annyi csillagot tartalmaz, mint a saját galaxisunk. Bátran kijelenthetjük, hogy nagyjából talán 20 milliárd földméretű bolygó található galaxisunkban, amelyek a mi világunkhoz hasonló elemekből állnak, megfelelő távolságban szülőcsillaguktól ahhoz, hogy a felszínükön folyékony víz legyen, feltételezve azt, hogy földszerűek a hangulatikat is illetően. De ezek közül, a világok közül hánynak a felszínén van élet? Lehet, hogy a legtöbbön, vagy csak egy kis töredékén. Az élettel rendelkező közül hányan fejlődött ki az összetett, differenciált, intelligens és technológiailag fejlett élet? Mielőtt elkezdenénk kérdéseket feltenni a hosszú élettartamról, a gyarmatosításról, vagy a gépi életről, el kell ismernünk, nem elhanyagolható valószínűséggel a Fermi paradoxon legnyilvánvalóbb megoldását. A fő ok, amiért nem léptünk kapcsolatba intelligens, technológiailag fejlett és űrutazó idegen civilizációkkal, az azért van, mert nincsenek. Az egész galaxisban és talán az egész univerzumban valóban egyedül vagyunk. Ennek ellenkezőjére utaló bizonyítékok nélkül is minden okunk megvan arra, hogy továbbra is keresgéljünk és kutassunk, de a saját preferenciánkon kívül még mindig nincs okunk arra, hogy azt higgyük, más, az emberekhez hasonló lények is léteznek odakint. Bár hihetetlenül szórakoztató lehet számtalan lehetséges magyarázaton elmélkedni, arra vonatkozóan, hogy az intelligens földön kívüliek miért maradnak rejtve előlünk, a legegyszerűbb lehetőség, hogy egyszerűen nincsenek kint, legyen az alapértelmezett hipotézis, amíg az ellenkezője be nem bizonyosodik. Kívánom, hogy még az én életemben lejjük meg a földön kívüli életre utaló jeleket a galaxisunkban, legalább egyet. 40 percnél járunk, kéne folytatnom az olvasást, de tartok egy kis szünetet, bár ebből ti semmit sem fogtok ugye érzékelni. Szerintem, már megvolt a szünet egyébként, szerintem engedjük el a Carl Sagan könyv felolvasásának folytatását. Már 40 percen járunk úgyis, ugye nyári szünet előtt, majd szeptemberben folytatom, addig meg elolvashatjátok, ha akarjátok, vagy szeretnétek. Szóval igazából már szóba hoztam Karsai Dánielt, ugye. Tanap jelent meg egy cikk, teljesen mindegy, hogy melyik oldalon, de szerintem annyira nem izgat. A lényeg, hogy hiteles legyen, függetlenül attól, hogy hol jelenik meg, a hang.hu oldalon, magyar hang oldalon, ugye, a Karsai Dániel testvérével és ápolójával Tovább kell menni és csinálni címmel. Azon vagyok, hogy ebből a borzasztó élethelyzetből kihozzam a maximumot a testvéremnek és a segítőinek. Persze alapvetően arról van szó, hogy körbe táncoljuk a szaros bödönt, mást nem tudunk csinálni. Véli az ALS nevű halálos betegségben szenvedő, aktív eutanázia lehetőségéért küzdő Karsai Dániel testvére, Karsai Péter a Magyar Hangnak adott interjújában. Szerinte szerencsések, mert Dániel olyan képességekkel vágott bele ebbe a csatába, hogy még a mai napig vannak tartalékai. Olyan különlegesen, őszintén és empatikusan tud szeretni, ahogy nagyon kevesen. Ez a tulajdonság mindig is benne volt, de élete utolsó szakaszára nagyon kikristályosodott. De gyerekek, én elsírom magam. Én annyira megérintett ennek a Karsai Dánielnek a története és a küzdése. Mindenki példát vehetne erről az emberről. De ezt halál komolyan mondom. Vegyetek példát Karsai Dánielről az élet minden területén. Vegyetek példát, bazd meg. Hogy tudja, hogy napról napra romlik az állapota, hogy valószínű úgy fog meghalni, hogy belefullad a saját váladékába, és mégis küzd. És itt meg Magyarországon a kormány szarik rá, és csinálja. Értitek? Vegyetek példát róla. De komolyan. Vegyetek példát erről az emberről. Ne felejtsétek el a nevét. Jegyezzétek meg Karsai Dániel nevét. Jegyezzétek meg. Ha, miért mondom ezt? Nem tudom. Kívánom, hogy sikerrel járjon, és méltóság teljesen távozhasson az élők közül. És mindannyiunknak ezt kívánom, hogy méltóság teljesen távozhassunk innen. Mert mindannyian el fogunk távozni, ha elfogadjátok, ha nem. Mind elmegyünk innen. Egyikünk sem marad itt, én se. Én se. És ha már megmurdeltem, akkor nem lesz, aki fizesse a SoundCloud pár helyet, aztán a podcast is a semmibe vész. Na igen. Hát ennyi lett volna, gyerekek, mára. Én még megiszom ezt a néhány korty antioxidánst tartalmazó vörös szőlő préselvényt. Szarjatok bele mindenbe. Tegyetek a dolgokat. Ó, le fog merülni az akkumulátorom. A podcast leírásába beteszem majd a cikket is. Elméletileg. Úgyhogy vigyázzatok magatokra. Kellemes nyarat kívánok nektek. Érezzétek jól magatokat. Élvezzétek az életet, amíg tehetitek. Természetesen dolgozzatok is, tehát nem engedhetjük meg magunknak mi átlag emberek, hogy kiszakadjunk a mokuskerékből, melyet a társadalom vár el tőlünk, tudom, de valahogy próbáljátok meg tényleg. És hogyha nem érzitek ott jól magatokat, ahol vagytok, akkor szálljatok energiát, időt, agyban gondolkodást arra, hogy a lehető legjobban tudjatok váltani. Eddig úgy néz ki, hogy nekem bejött, úgyhogy Szeptemberben újra találkozunk, addig is. Sziasztok! Tudom, egy kicsit erős volt, tudom, de hát ismertek. Ciao.